Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Meckler Anita, a PwC Magyarország adó és jogi tanácsadási üzletágának cégtársa. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, kezecsókolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Hetedik alkalommal készítették el a hazai vezérigazgatói felmérésüket a globális felmérés mintájára. Hét iparág 165 első vezetője itthon. Mit mutat meg a gazdaság állapotáról a világban, meg itthon ez a mostani felmérés?
Köszönöm szépen, és jó napot kívánok. A felmérés november, tavaly október-novemberben végeztük, világszerte és itthon Magyarországon is, és a globál eredményeket már januárban bemutattuk a davoszi világfórumon, gazdasági fórumon. Amit egy általános hangulatot lehet mondani, akkor egyébként a világ vezetői nagyon-nagyon hasonlóan gondolkodnak, mint a magyar vállalatvezetők. Egy nagyon optimista hangulat mutatkozott a világ gazdaság növekedést illetően. Ha külön akarjuk nézni a magyar és a külföldi eredményeket, akkor Magyarországon egy ilyen 8% pontos növekedés volt, tehát így megközelítőleg a vállalatvezetőknek közel fele Magyarországon abszolút optimista a világgazdasági növekedést illetően. Ami viszont egy nagyon nagy elmozdulás volt, az a világ vezetői véleményében volt, mert ott majdhogy nem megduplázódott a tavalyi eredményhez képest.
De mi ennek az optimizmusnak az alapja? Valami nagy veszély elmúltával érzett megkönnyebbülés, vagy más típusú optimizmus? Sokfajta optimizmus van.
Igen, tavaly, amikor végeztük a kérdezést, ugye akkor pont Amerikában az elnökválasztás előtt álltunk, illetve az Egyesült Királyságban a Brexit-tel kapcsolatos félelmek, aggodalmak jelentek meg. Tehát arra emlékszem, hogy amikor akkor kijöttek ugye nagyon pesszimista hírek, akkor egyértelműen ennek tudtuk be, és szerintem eltelt egy év, mindenki látta, hogy hopp, tehát azért megyünk tovább, nem dőlt össze a világ, és egy picit így visszalendültünk ebbe a korábbi optimista szemléletbe, úgyhogy abszolút mi ennek tudjuk be ezeket az eredményeket.
Tapasztalatuk szerint a vezérigazgató fejében, a világban meg itthon, meddig maradnak benne a rossz tendenciák? Tehát az ő gondolatai milyen időtávot fognak át? Az adott egy pillanatban történt szörnyűségek, vagy nagy pozitívak, azok mennyire befolyásolják, hogy mit fog gondolni később, távolra?
Abszolút ez a tapasztalatom, legalábbis ez a én személyes tapasztalatom, hogy rövid távra. Tehát így, ugye nem véletlenül a kérdőívben is egy, maximum három évre kérdezünk, mert annyira gyorsan változnak akár a gazdasági tényezők, technológia, digitalizáció, tehát egy olyan felgyorsult világban élünk, hogy a vezérigazgatóktól is azt látjuk, hogy nagyon gyorsan kell reagálniuk a meglévő problémákra vagy a kihívásokra, és éppen ezért, hogy ennek a például, ha az amerikai elnökválasztás vagy a Brexitet is nézzük, ennek nagyon hamar lecsengett ez a negatív hulláma.
Mi a kutatás módszere? Ugye interjúztatnak, ez azt jelenti, hogy időpontot kérnek, oda mennek, megbeszélnek, leülnek egy kávézóba, vagy hogy?
A kutatás módszertana eltér a magyar és a világ vállalatvezetőivel. A világ vállalatvezetőkkel telefonos interjú történik. Magyarországon viszont nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi személyes interjú keretében, tehát mi megkeressük a vezérigazgatókat, időpontot egyeztetünk, elmegyük hozzájuk, meglátogatjuk, és egy nagyon kellemes egy-másfél órát beszélgetünk a kérdésekről.
Meggyőzik őket, hogy érdemes őszinte válaszokat adni? Azért, amik a válaszaik az legalábbis sűrített, agregált formában kijutnak utána, én is olvasom.
Én 7 éve, amióta Magyarországon van, én 7 éve csinálom az interjúkat, és minden évben ilyen 16-17 interjút csinálok. Nekem abszolút az a tapasztalatom, hogy nagyon őszinték ezek a beszélgetések, és nem csak őszinték, hanem nagyon inspirálóak is, tehát tényleg nagyon jó kaliberekkel beszélünk Magyarországon, és még ha egy személyes tapasztalatot elmondhatok a vezérekről, most ugye 7 év, és akkor visszanéztem, hogy mi volt az első évben, így a vezérigazgatóknak az állománya, meg mi volt a 7. évben, és egyébként azt az elmozdulást vettem észre, hogy a 7. évben most sokkal több magyar felsővezető van, vagy vett részt, és sokkal több női vezető vett részt, mint mondjuk az első évben, mikor csináltuk 7 évvel ezelőtt. Ez most nem tudom, hogy csak egy trend-e, vagy ez egy véletlenség, de abszolút ez egy eléggé élesen kijött.
Ez egyébként statisztika. Számít a mi országunk gazdaságában, hogyha több a magyar felsővezető, vagy ha több a női magyar felsővezető? Azt nem tudom, hogy a nők között több a magyar, mert erre nem tért ki.
Igen, abszolút, abszolút igen. Hát én, mint nőként, én mindig örülök, hogyha egy hölgyel el tudok ezekről a gazdasági dolgokról beszélgetni. Egy picit máshogy látjuk egyébként szerintem, mint a férfi kollégák, és meg visszatérve arra, hogy miért jó, hogyha magyar vezető van, idén nagyon nagy örömmel vettem észre, illetve tapasztaltam azt, hogy vannak olyan magyar vezetők, akik mondjuk hosszú időt, 15-20 évet külföldön nagyvállalatoknál vezető pozícióba töltöttek be magyarként, és hazajöttek, és itthon álltak egy nagy vállalat élére, és ezzel a hatalmas tapasztalattal, amit világszerte szereztek, ezt fogják itthon átadni Magyarországon, és ez nem csak azért a vállalatnak jó, hanem szerintem annak a fiatal generációnak is, akik alattuk van, egy óriási lehetőség ezektől a nagy tudású szakemberektől tanulni.
Mi az, amiben picit másképp látják a női vezérek a férfi vezérektől a gazdaságot? Mert erről ugye sztereotípiáink vannak, szoktuk mondani, hogy a hölgyek azok empatikusabbak, emberibbek, ha szabad így mondani, hosszabb távra terveznek, mert nekik valószínűleg ott családjuk is van, jobban tudnak kommunikálni, mert muszáj csinálniuk otthon. A férfiakra ezt nem szoktuk mondani. Ilyesmi?
Hát azt hiszem, hogy nagyon jól összefoglalta. Igen, egyébként tényleg abszolút, hogy a hölgyek sokkal empatikusabbak, tehát vagy például azt vettem észre, hogy mondjuk arról beszélünk, hogy milyen kihívások, milyen aggodalmak vannak, akkor talán itt sokkal jobban átgondolják, megfontolják, hogy mit mondanak, így jobban elrágódnak egy-egy kérdésen. Az úri emberek sokkal néha így határozottabban azonnal kimondják a véleményüket.
De az, ha valaki a felső vezetésben empatikusabb, jobban dilemmázik, az előny vagy hátrány? Mert szokták mondani, hogy ha dönteni kell, akkor ott azonnal puff, dönteni kell.
Szerintem minden egyes vállalati életciklusban megvan az, hogy milyen vezetői képességekre, készségekre van szükség. Vannak olyan életszakaszok egy vállalat életében, amikor talán jobban az empátiára van szükség, és nyilván van olyan is, amikor mondjuk egy nagyon határozott döntésre. Tehát mondjuk, hogyha egy szerintem teljesen más a teljesen más kvalitást igényel egy vezérigazgatótól, vagy más szerepet igényel egy vezérigazgatótól, hogyha van egy nagyon kiegyensúlyozott gazdaság felfelé ívelő gazdasági környezet, vagy más, amikor egy recesszió van, egy gazdasági válság, és akkor kell nagyon kemény intézkedéseket meghozni.
Nem ugyanazt kell csinálni válságkezelésben, mint amikor fejlődési szakasz van.
A kommunikáció, a stratégia, igen, és ez nyilván egyébként szerintem ez nemtől függetlenül más-más tényleg szerepet kíván meg, és máshogy kell beleállni.
Mi a célja a vezérigazgatói felmérésnek? Nyilván van, mert globálisan és Magyarországon is már régóta csinálják.
Három nagy dolgot, vagy három nagy cél tudnék ezzel így megfogalmazni. Egy nyilván nekünk, mint tanácsadóknak, a PVC-nek nagyon-nagyon fontos, hogy az ügyfelekhez minél közelebb legyünk, a vállalatvezetőkhöz minél közelebb legyünk. Ez egyébként ez egy borzasztóan jó eszköz nekünk, hogy bizalmat építsünk az ügyfeleinkkel, tehát ez talán mondhatnám egy célkitűzésnek. Az ügyfeleink részére pedig talán azért fontos, és ezt az ő visszacsatolásukban látjuk, és nagyon pozitívak a visszacsatolások, hogy amikor kijönnek az eredmények, akkor ők ezt nagyon jól tudják használni, tehát akár a saját prezentációjukba beépíteni, vagy egy ilyen cikkírásba, tehát hogy tényleg ők maguk is ezeket az adatokat, ezeket a statisztikákat nagyon jól tudják használni. Hát a másik pedig nyilván egyfajta figyelemfelhívónak is szánjuk, tehát főleg amikor ugye arról kérdezzük őket, hogy melyek a legnagyobb kihívások, melyek az aggodalmak, mit gondolnak a gazdaságpolitikáról, mit gondolnak arról, hogy mi lenne a kormányzatnak a legfontosabb feladata. Tehát egyfajta zászlóvívőként is szeretnénk ezeket az érdekeket képviselni, vagy ezeket az véleményeket képviselni, és hogy így eljusson a megfelelő fórumok felé ez az eredmény.
A bizalom kifejezéssel megelőzte a következő kérdésemet, amit föl is írtam magának. Visszatért például a tanácsadókba, vagy a hitelminősítőkbe vetett bizalom, mert a válság ideje után lehetett gondolni azt egy laikusnak, hogy vagy nem látták előre, ami történni fog, vagy látták, csak nem szóltak. Ez a bizalom helyre állt.
Én azt látom, hogy és a kérdőiből is ez jön ki, hogy nagyon-nagyon sokat fektetnek a vállalatok a bizalmi index növelésébe, a bizalomnak az erősödésébe. Itt akár a piac felé nézem, tehát hogyha a vásárlói erő bizalmát kell megnyerni, tehát nagyon-nagyon sok eszközstratégiát alkalmaznak, és szerintem a legalábbis amit én így olvastam erről, én úgy látom, hogy azért így visszatérőben van ez a bizalmi index mindenképpen.
És a tanácsadók irányába?
Szerintem igen. Tehát én a tanácsadók irányába is úgy látom, hogy igen, visszatérőben van.
Tehát most már úgy látja a piac, hogy érdemes ezeket az anyagokat alaposan megnézni, mert amit onnan kap, az egy plusz ahhoz képest, mint amit ő belső forrásaiból, saját kutatásból innen-onnan meg tud szerezni?
Szerintem ez mindenképpen igen. Tehát nagyon sok energia befektetésével, nagyon sok ember bevonásával készülnek ezek az eredmények, úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy hasznos, igen.
Azt látják-e most, hogy az elmúlt 7 évben, amióta van magyarországi vezérigazgatói felmérés is. Milyen volt a globális meg a magyar piac íve, ha volt egyáltalán? Mik voltak a nagy állandóságok benne? Mik voltak a legnagyobb változások benne? Az közhely, hogy volt közben válság, meg Magyarország nem onnan indult, ahol most van.
Ami talán a legnagyobb állandóság volt, hogy ha növekedésről beszéltünk, akkor a vállalatvezetők a saját vállalatuk növekedését illetően mindig is nagyon pozitívak voltak. Tehát így ha mondjuk így végignézem az elmúlt 7 év eredményeit, akkor azt abszolút elmondhatom, hogy ott mindig a megkérdezetteknek több mint fele minimum azt mondta, hogy abszolút bizakodó, és tud növekedni. És ha az elmúlt 4 vagy 5 évet nézem, akkor ennek az aránya az több mint 80% feletti. Tehát ez mindenképpen egy állandóság, ha növekedési potenciált nézem. Akkor van egy nagy állandóság a kihívásokba is, az aggodalmakba, hogy melyek a növekedést gátló tényezők. Ott Magyarországon alapvetően a felső vezetők a mikroszintű problémákra koncentrálnak, az üzleti kihívásoktól félnek a legjobban. Ugye 4. év a szakember hiány vezeti ezt a listát, és akkor ezzel pedig elég nagy kontrasztot mutat a külföldi vezérigazgatók. Tehát a külföldi vezérigazgatóknál is az volt, hogy évekig egyébként ezeket a belső félelmeket, az üzleti félelmeket vetítették ki, és itt most egy nagyon nagy fordulás volt, mert most első évben a világon megkérdezett felsővezetők legnagyobb kihívásként a globális problémákat jelölték meg. Terrorizmus, kibertámadások, klíma védelem, geopolitikai tényezők, tehát abszolút ezeket a nagy globális témákat jelölték meg, mint legnagyobb kihívás. Talán most még, és még ha valami, mint mondhatok, még egy dolog, és szintén ez az elmúlt talán 2-3 évben, ami nyilván a technológia és a digitalizáció előretörésével, hogy ez is egy állandóság az elmúlt 2-3 évben, hogy erre nagyon odafigyelnek a felsővezetők. Ez mind Magyarországon, mind külföldön elmondható.
Említette a saját vállalat növekedésébe vetett bizalom viszonylagos állandóságát. Az miből táplálkozik egy vezetőnél? Nyilván hisz abba, amit csinál, mert különben nem azt csinálná, nyilván ez az első, de vannak külső körülmények is. Szóval milyen arányban adódik össze a növekedési hit, és miből?
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit mondott, hogy nagyon konfidentek, tehát abszolút nagyon nagy az önbizalmuk a vezetőknek, amikor a saját vállalati növekedést kérdezzük, és elsősorban egyébként szervezeti növekedéssel próbálják ezt a növekedést elérni, míg a korábbi években meglehetősen nagy volt a költségcsökkentő mint tényezőnek is az aránya, és ez az elmúlt pár évben jelentősen lecsökkent. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit ilyen több stratégiára épül ez a növekedés, tehát nyilván egyrésztről megpróbálnak minél hatékonyabbak lenni, és ugye itt akkor a költség tényezővel játszani, másrésztről pedig abszolút próbálnak organikusan növekedni, ami ugye létszámnövekedésben is jelentkezik, vagy akár külső vállalatokkal, startupokkal való együttműködés, most már ez is egyre inkább jön elő Magyarországon is, nem csak külföldön.
Mennyi bátorság kell felsővezetőnek lenni a világban, meg itthon?
Hatalmas nagy bátorság.
Egy csomó ember élete a fizetésen keresztül ott van a kezemben.
Hatalmas nagy bátorság kell, és az idei felmérés során egyébként ezzel foglalkoztunk is a vezérigazgatói szerepkörökkel, mert ha visszagondolok arra, hogy az interjúimra, és mondjuk arra az egy szóra, hogy mi volt az, amit a legtöbbször hallottam, az a jelző, az abszolút az új volt, tehát hogy új technológia, új trend, új kihívás, új piacok, tehát így annyira ugye felgyorsult a világ, és ahogy említettem, annyira gyorsan kell reagálni a vezetőknek, hogy ez egy nagyon sok szerepet kíván meg, és most tényleg nem csak a tradicionális vezérigazgatói szerepkörökről beszélünk már, hanem ennél sokkal többről, ami viszont nagyon-nagyon fontos a vállalat növekedése életébe, hogy esetleg mondja a konkrét példát, tehát ugye itt nem arról beszélünk, hogy egy stratégiát meg kell határozni, vagy egy budgetet el kell érni, hanem az, hogy ők maguk is részt vesznek egy innováció kidolgozásában, egy technológiai megoldás megvalósításában, vagy hát nyilván a szakember hiány adja, hogy maga a HR stratégiák kidolgozásában, illetve megvalósításában is részt van.
Szupermenek? Mindenhez érteniük kell? Nekik kell legnagyobb technológiai gurunak lenni? Emellett még HR menedzserkedniük is kell? Nem minden fér bele egyetlen ember életébe.
Nem, azt nem gondolom, hogy mindent ilyen nagyon-nagyon magas szinten, mert hát nyilván azért vannak a mérnökök, vagy a HR igazgatók, vagy a marketing igazgatók, viszont a döntés miatt, és pontosan azért, mert sokkal kevesebb idő van döntésre, tehát ezt akár én magam is látom az én saját területemen, hogy sokkal gyorsabban kell dönteni, ezért muszáj egy ilyen általános tudással, hogy legyen szerintem a vezérigazgatónak a vállalatukon belül lévő területekről.
Hogy szokták meg a vezérigazgatók, már aki nem ebbe született bele, a technológiát, azt, hogy kevesebbet kell utazni valószínűleg, mert modernek az elérési eszközök, és nem kell időt, meg repülőgépet, meg kerozint pazarolni azért, hogy tudjak valakivel beszélni, mert feltalálták a telefont, meg az internetet. Megszokták?
Megszokták, és nagyon-nagyon tetszik nekik. Egyébként ezt kérdeztük is tőlük, hogy ugye az ő mindennapjékban hogyan épül be a technológia és a digitalizáció, illetve milyen hatással van a napi rutinra. És mindenképpen, tehát a megkérdezettek fele mondta azt, hogy óriási hatással van, és pont amit említett, tehát az egyik az, hogy lecsökkent jelentősen az üzleti utazások száma, illetve nyilván egyfajta rugalmasságot is kapnak ezzel a vezérigazgatók, tehát akár irodától távol lehet dolgozni, vagy sokkal több feladatot digitálisan el lehet végezni, tehát mindenképpen ez egy pozitív változást hozott az életükbe.
A válságok hatása, ami volt globális, aztán volt görög, meg még sok kis helyi válságok is voltak, ezek látszottak a mindenkori felmérésekben? Mert mondta, hogy nem hosszú távra, hanem 3-4 évre gondolkoznak előre, mert minden gyorsan megy, de ezeket reagálják?
Reagálják, és egyébként ezek, ugye itt különböző iparágakról is beszélünk, és azért nagy különbség van például iparágaként is, hogy ki hogy érzi magát éppen az adott iparágban, és milyen nehézségekkel kell megküzdeni, illetve mindig megkérdezzük a felső vezetőktől azt is, hogy mit tartanak, melyik az a piac, ami Magyarország szempontjából a legfontosabb külpiac, és azért itt is látunk elmozdulásokat. Ugye első helyen mindig Németország van, de ez egy tradicionálisan ugye Magyarország legfontosabb külpiaca Németország, de aztán utána az első 10-ben mindig vannak kisebb-nagyobb elmozdulások, és ezbe mindig lehet látni, hogy most mondjuk elindulunk-e Ázsia felé, vagy maradunk Közép-Kelet-Európába, vagy még Nyugat-Európába, mondjuk a Brexit miatt az Egyesült Királyság piaca visszaesik, nem esik. Szóval igen, tehát ebbe lehet látni ezeket az elmozdulásokat. Nem élesen, de mindenképpen finom hangolások vannak.
Például Kína, ha jól emlékszem az anyagra, akkor az 5. helyen van, és az oda irányuló növekedési vágy az nem túl erős, ahhoz képest, hogy Románia megbejött a 2. helyre, és ezt úgy kommentálták, hogy a vállalatvezetők a piaci realitásokat veszik figyelembe, nem feltétlenül az egyéb, mondjuk kormányzati szándékokat. A kérdésem az, hogy ez egyébként jó, mert érettséget, okosságot mutat, vagy nem jó, mert nem veszik figyelembe azt a sok mindent, amit egy szabályozó alájuk akar tenni?
Szerintem ennek két aspektusa is lehet, hogy az egyik ugye az valójában ugye a gazdasági racionalitás, illetve az a stratégia, amit mondjuk nekik követniük kell, hogy mondjuk melyik piacra lépnek ki, melyik piacon folytatják a növekedést. A másik pedig, ugye ha a keletfelé nyitást nézzük, akkor ugye szerintem ott a kérdés, hogy milyen ösztönzők vannak, tehát hogy melyek azok az eszközök, amivel mondjuk kormányzati oldalról ösztönzik a vállalkozásokat, hogy mondjuk ne csak Közép-Kelet-Európáig menjenek el, hanem menjenek egy kicsit tovább. Tehát nyilván a racionalitás az azt kívánja meg, hogyha ha van egy jó, stabil adózói környezet a közelben, és még munkaerő is van, akkor nem kell több ezer kilométert elmenni, hanem megtalálják a számításaikat.
Tehát vagy bármi történik, ők ki fogják számolni, hogy a vállalat érdekében az mit biztos kell tenni,
igen.
És ha az mínuszos, akkor nem csinálják. Ha pluszos, abszolút. Akkor csinálják.
Ez egyértelmű, tehát azért olyan tekintetben nagyon nagy nyomás nehezedik a vállalatvezetőkre, a tulajdonosoktól, igen, a tulajdonosaiktól, hogy az eredményeket az minél hamarabb el kell érni. Tehát
mennyire hamar? Hát ez... Van-e valami, ez nyilván iparáktól függ, de mennyire hamar kell letenni az asztalra valamit? Van-e türelmi idő?
Ez tényleg megint iparágtól függ szerintem, mert nyilván, ha veszünk mondjuk egy gyógyszeriparágat, ahol mondjuk valamilyen új termékkel kísérleteznek, és ugye ott például nagyon-nagyon sok az átfutási határidő, mint mondjuk egy élelmiszeriparban, vagy egy ruhaiparban, egy textiliparban, ott nyilván sokkal gyorsabban. Ezt most csak így a személyes tapasztalataimból, illetve az én ügyfeleimből merítkezek. Tehát szerintem ez eltérő. Tehát minden vállalat életében vannak rövidtávú célkitűzések, és kicsit középtávú. Ilyen hosszabb távokról már nem nagyon beszélek, mert az már azért eltűnt, hogy ilyen 5 évnél továbbra tervezzenek a cégek. De általában egyébként 1-3 év, ha így röviden akarok válaszolni a kérdésre.
Azt mértéke, hogy a vállalatvezetők, a vezérek mennyire biztosak a saját pozíciójukban? Volt egy olyan kérdés, hogy tartanak-e a megbízási időszakuk rövidülésétől, és erre globálisan és Magyarországon is nagyon alacsony számban adtak aggódó választ. Biztosak abban, hogy jó helyen vannak, és ezt fogják csinálni még jövőre is?
Igen, szerintem ez a fajta magabiztosság alátámasztja azt is, hogy ugye ők bizakodóak abban, hogy a saját vállalatuk növekedni fog, tehát joggal gondolják azt, hogy ő maguk, amit csinálnak, azt jól csinálják, és ez adja azt a magabiztosságot és önbizalmat, hogy akkor ezek a megbízatások, ezek hosszabb időre tartanak majd.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Meckler Anita, a PwC Magyarország adó és jogi tanácsadási üzletágának cégtársa, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.